Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is dr. Kopp Mária, Szemmel Beszéltem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Hát most az elmúlt, eddig majd 3-4 órában arról beszélgettünk, hogy a legveszélyeztetettebb korosztálya 40 és 70 év közötti férfi társadalom, akkor most arra kell válaszolnunk, hogy ebből a sok kutatási adatból mi következik, mit kell ahhoz tenni, hogy mondjuk néhány év múlva pozitív fejleményekről tudjon beszámolni akár ugyanebben a stúdióban. Magyarul 40 és 70 év közötti férfiak mit kell tennünk, vagy mit kell tenniük egész pontosan, még nekem néhány évem hátra van eddig.
Igen, tehát először is tanulhatnánk a szomszédos országból, hogy mi ott mi jobb a cseheknél, a lengyeleknél. Úgy tűnik, hogy egy nagyon komoly védőfaktor az összetartozás élmény, az azonosságtudat, az, hogy egy közösséghez tartozunk. Ez nem egy olyan elvont dolog, például a svéd népegészségügyi programnak az első pontja az összetartozás élmény, a kohézió, a társadalmi kohéziónak az erősítése.
Most ez tudományosan hangzik, de ezt ha lefordítom egyszerűen, ez azt is jelenti, hogy lehetőleg legyenek sok baráti társaság, tehát legyen egy folyamatos, vagy kis közösségek,
ahová tartozunk, vagy bármi. Például, hogy a férfiak is tanuljanak a nőktől, akik pletykálnak, akik beszélgetnek, akik megbeszélik a problémáikat. Tehát a kis közösségek nagyon-nagyon fontosak a férfiak számára. Egyébként még inkább fontosak azok a civil szervezetek, vagy azok, vagy ahol együtt tudnak lenni.
Ez érdekes, amit mond, mert hát a nők mindig arról panaszkodnak, hogy bezzeg, mert a férfiak állna elmennek együtt sörözni, meg ide-odalma, tehát, hogy
hát azért a férfiakat.
Igen?
Tehát az a férfiak számára védőfaktor, tehát úgy néz ki, hogy erre a férfiaknak nagy szükségük van. És nézzük meg, a dél-európai országokban ott van egy másik paradoxon, hogy ott kifejezetten jó a középkorú férfiaknak a halálozása, és mit csinálnak, kiülnek az utcán. Egyáltalán felszabadultak, egyébként a vizsgálatunk is azt mutatta ki, hogy a jókedv, a vidámság egy nagyon komoly védőfaktor mind a nőknek, mind a férfiak számára. De most Magyarországon, ami úgy tűnik, hogy különbözik a szomszédoktól is, hogy egy ilyen nagyon erőltetett fogyasztói ideológia jellemző, hogy a rivalizálás, az a jó léti, vagy a több fogyasztásért való hajsza, az olyan mértékű, hogy a férfiak ki se látnak belőle, hanem nem tudnak felszabadulni, nem tudnak kilépni ebből. És hogy ez miért van így? Nagyon érdekes vizsgálat volt, megnézte Michael Marmot, akivel együtt fogunk előadni ott itt ezen a jövő heti konferencián, hogy a japánoknál 10-szer ritkább a szívinfarktus Japánban, mint a nyugat-európai országokban. És akkor az volt a kérdés, hogy ennek vajon genetikai okai vannak, vagy valami más. És megvizsgálta az amerikai japánokat, Amerikában élő japánokat, és kiderült, hogy azok a japánok, akik amerikanizálódtak, azoknál majdnem ugyanolyan a szívinfarktus aránya, mint az amerikaiaknál, míg azok a japánok, akik a japán közösséghez tartoznak, akiknek a közös japán erkölcsi elvek nagyon fontosak, tehát egy japán közösségi érzés számukra fontos, azoknál 3-szor ritkább a szívinfarktus összességében. Tehát ez a fajta összetartozás élmény, ez Magyarországon úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb mértékben erodálódott az utóbbi évtizedekben, mint a szomszédos országban.
Jó, tehát az egyik az, hogy közösségekbe kell tömörülniük a 40 és 70 év közötti férfiaknak. Ezen túl
is
kell tenni.
És valamiféle azonosság, tudod, hova tartozás, ez nagyon lényeges. Na, a másik viszont, mert hát úgy néz ki, hogy azért a háromszoros veszélyeztetettséget jelent a bizonytalanság. És általában a társadalmi bizonytalanság. Na most ebben megint nagyon jó példák vannak, mert az Európai Unió 2010-ben hozott, ami egy törvény, és már ránk is érvényes, hogy a munkahelyi főnökök felelősek a munkatársak testi-lelki egészségéért. És ebbe beletartozik az, hogy nem szabad bizonytalanság érzésben tartani a munkatársakat. Tehát nyugaton nagyon nagy figyelmet szentelnek arra, hogy ha átszervezés van, akkor is ne az legyen, hogy hónapokon vagy éveken át lebegtetik azt, hogy hány embert fognak kirúgni, és hogy a helyzetük mennyire bizonytalan, hanem megpróbálnak kiutakat találni nekik, valamilyen megoldásmódot, vagy hát a gazdagabb országokban ott olyan kompenzációt kapnak, ami miatt esetleg kifejezetten jól járnak ezzel.
De hát magyarul akkor azt javasolja a döntéshozóknak, hogy ha már mondjuk létszámleépítést kell végrehajtani egy cégnél, akkor azt vagy tegyék meg azonnal, amilyen is ez kiderül, vagy legalábbis tudja az a munkavállaló, mert még az is jobb, ha már tisztában van a helyzetével, mint hogyha lebegtetik azt, hogy most akkor mész, vagy maradsz. Nem?
Ez a legborzasztóbb. Tehát legyenek egyértelműek a játékszabályok. És hát mondjuk azért az embereknek a méltóságát tiszteletben kell tartani. Tehát mondjuk tényleg úgy tűnik, hogy a fő.
Nem írnak egy dolgozatot a döntéshozóknak? Nem írnak egy javaslatot a döntéshozóknak ezzel kapcsolatban? Mert szerintem sokan mondják azt az autóban.
Vagy ez egy európai direktíva, tehát például Angliában be lehet perelni azt a munkai vezetőt, aki bizonytalan helyzetbe hozza a munkatársakat, és ezt tartósan lebegteti. Tehát ez kötelessége ma már, ugyanolyan kötelessége ma már minden főnöknek, mint korábban a baleset megelőzés. Tehát Angliában mondom, sok ilyen per van már, hogyha valahol a munkáján rosszabb a légkör. Mert hogy a nyugat miért hozott ilyen direktívát az Európai Unió? Mert kiderült, hogy milliókban, tehát hihetetlen nagy anyagi veszteséget jelent a munkahelyi bizonytalanság, és ezért hozták ezt a törvényt, hogy a munkahelyi vezetőknek erre nagyon komolyan oda kell figyelni.
Jó, ez a második dolog. Tehát itt ugye nem a szegény 40-70 év közötti munkavállaló tehet ezért, hanem itt a döntéshozóknak kell felelősséggel tartozni. Igen, mit lehet még tenni, hogy valahogy csökkenjen itt a halálozási ráta?
Most hát nagyon fontos volna, hogy a férfiak megint tanuljanak a nőknek az értékrendjéből, amennyire lehet. Most ezért mondom ezt leegyszerűsítve, mert hogy a nők kevésbé halnak ebben a korosztályban, és mi az, ami a nőket megvédi? Az, hogy a nők számára egy többszörös értékrend van, tehát a nők számára a barátok, a család, a társas kapcsolatok különösen fontosak, és emiatt nem egysíkú az értékrendjük, hanem vagy akár, ez nagyon sok minden lehet az ember számára fontos. Egyébként a legkomolyabb védőfaktor, csak erre nagyon nehéz az embereket megtanítani, az, hogy higgyenek abban, hogy az életüknek van értelme, hogy legyenek céljaik, hosszú távú céljaik. Ezt persze az iskolákban vagy a családokban kellene már kezdeni, mert akinek vannak céljai, aki tudja azt, hogy mi a helye az életben, az sokkal inkább védett. Minden nehézség ellenére, tehát a stresszel való megküzdésben. Ez nagyon komoly segítség. Jelent.
Mit kell még tenni?
Na most, hát ha azt nézzük, hogy mik a legkomolyabb védőfaktorok, ez a bizonyos tanult sikeresség állapota, és ebben egyébként a sportnak is fontos szerepe van. A férfiaknál az derült ki, hogy akik rendszeresen sportolnak, azok sokkal jobban meg tudnak birkózni mindenfajta nehézséggel. Tehát a lelki megbirkózási képességek mellett a fizikai megbirkózási készség az önértékelést is fokozza, mert valaki tudja magáról, hogy fit, hogy testileg egészséges, az a nehéz helyzetekben is tudja, hogy majd valahogyan meg fogom oldani, meg mondjuk örömet okoz maga a sport, maga a mozgás. Tehát például a gyerekeinknek sokkal többet kellene sportolni, meg a gyereknevelésben nagyon fontos volna az, hogy őket is ne hajszoljuk folyamatosan, ami a mai iskola rendszerben borzasztó, hanem például a közösségi élményt azt tudják átélni a csoportos sporttal, a közös színjátszással, tehát ami az angol iskola rendszerben nagyon jellemző, ez Magyarországon ma az iskola rendszerben szinte egyáltalán nincsen benne. És hát azért nagyon fontos volna az, hogy figyeljünk oda arra, hogy a lelki zavarai világban azok már a szívérrendszeri zavarok után második helyre kerültek. Tehát alig van Magyarországon olyan pszichoterápiás rendelő, ahova elmehet az az ember is, aki szeret, és nem tudja megfizetni. A mi intézetünknek van egy ilyen ambulanciája, de ezt luxus fönntartani, mert annyira rossz a finanszírozása az ilyenfajta ambulanciáknak, hogy abból nem lehet fenntartani egy ilyen rendelőt. Tehát...
Igen, csak ugye nehéz eldöntenie most akár a hallgatónak is azt adott esetben, hogy tényleg megkülönböztesse, hogy igazából csak azért van rossz kedvem, mert valami mostanában nem sikerült, vagy ebből betegség lehet, mert ezt nehéz felmérnie önmagának.
Most önmagának a legjobb mérőeszköz az, hogy ez mennyire akadályoz engem a mindennapi feladataim ellátásában. Tehát általában a pszichés eredeti betegségekben ez a legfontosabb kritérium, hogy ha valaki el tudja látni a feladatait, akkor ez csak egy átmeneti.
Igen, de aki el tudja látni a feladatait, az valószínűleg nem szégyen segítség esetben mástól. Aki viszont sok negatív élmény hatása alatt áll, az meg lehet, hogy nem mer elmenni egy orvoshoz, mert ő szégyelné azt elmondani, hogy éppen mi bántja az életben, és mitől sikertelen.
Egyébként, és ebben ezért kell segíteni, mi részt is veszünk egy ilyen európai programban, Európai Szövetség a depresszió ellen, aminek pont az a lényege, hogy ilyenkor figyeljen oda a család, figyeljen oda a környezet, mert egy súlyosan depressziós embernél az egyik komoly probléma ez, amit maga mond, hogy ő nem is képes rá, hogy segítséget kérjen, mert a motiválatlansága, az indíték hiány az egyik fő jellemzője ennek az állapotnak, tehát inkább gürcöl és próbálja elvégezni az eddigi feladatát. Itt, sokkal kisebb, sokkal rosszabb hatásfokkal, és úgy, hogy utána már szinte semmire sem képes, mint hogy segítséget kérjen. Tehát ilyenkor a család tud segíteni. A másik pedig, hogy hát a családorvosoknak is oda kellene erre figyelni, mert általában egy depressziós ember nem azzal megy el, hogy a depressziós tüneteiről panaszkodik, hanem az egyéb fizikai tünetekről, és nem szoktak arra gondolni, hogy ilyenkor milyen nagy szükség volna segítségre. Hát sajnos Magyarországon most építik le azt az ellátórendszert, amelyik úgy, ahogy működött. pedig például Hollandiában több klinikus szakpszichológus dolgozik, az egész országban mindenhol, mint szakorvos.
Még egy utolsó kérdés. Most elmondta, hogy körülbelül mikre érdemes odafigyelniük a legveszélyeztetettebb korosztály tagjainak, de lehet erre olyan programot kitalálni egészségügyi kormányzati oldalról, ami nem elvont, ami tényleg segítség lehet, és ami végre is hajtható, megvalósítható?
Igen, tehát például a svédek csináltak. A svéd, el se tudjuk képzelni, hogy a svéd népegészségügyi program első pontja a társadalmi kohéziónak az erősítése, tehát hogyha akárhol azt látjuk, hogy valaki kezd lecsúszni, kezd rosszabb helyzetbe kerülni, kezd csúszni alkoholizmus felé, akkor odafigyelni, és persze ehhez meglegyen az ellátórendszer. A második pont a bizonytalanság csökkentése. Mm. Tehát a népegészségügyi program erről szól, a harmadik pedig arról szól, hogy a munkahelyi stressznek a megelőzése. De most Magyarországon ilyenfajta programot én még nem láttam.
Ha van népegészségügyi program,
csak ebben nincs. Ezekről szó sincs. Úgy néz ki, hogy a modern világban ez működik. És a svédek, akiknek már amúgy is a legjobbak a mutatóik, most ettől ezt konkrétan tudják, és erre figyelnek oda. Megvannak erre a módszerek, tehát mi is nagyon sokszor indítunk ilyenfajta programokat, csak egyszer nincs hozzá semmi háttér.
Bízunk benne, hogy azért több figyelem lesz, ha más nem, már csak azért is, mert azért most volt, nem mondhatja, hogy nem kerültek bele a jövő éteme pláne, amikor itt lesz ez a konferencia, és hogy hát, ha hallják azok, akik veszélyeztetés alatt állnak, illetve azok, akik ezt okozhatják, talán megfontolnak néhány dolgot. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Az elmúlt egy órában dr. Kopp Máriát, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját, egyetemi tanárt hallották.
Köszönöm szépen.